Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a beszélgetést, az összeállítást. A második vendég Tóth Máté, a Felzárkózó Települések Program bűnmegelőzés és drogprevenció szakterületének vezetője. Jó napot kívánok, Máté!
Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak!
Az iménti beszélgetésben Kovács Lászlóval ugye említettük ezt a december 2.-3. uniós nemzeti kábítószerügyi koordinációs találkozót, és szóba került az is, hogy a terepi munkát szakemberek végzik. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezeken az apró pici kis településeken ez az apró munka, ez hogyan működik? Hogyan működik a kapcsolatépítés, a felderítés? Milyen lehetőségeket találnak a szakemberek arra, hogy ezeket az embereket valamilyen módon visszafordítsák? Ugye ezről is beszéltünk Kovács Lászlóval, hogy most már több tucatnyian vannak, akik elindultak kifelé ebből a helyzetből. Szóval, ha erről mesélne a konkrét terepi munkáról, azt nagyon megköszönném. Mert nyilván, aki ezt csak újságból, meg híradókból látja, hallja, az ezt nehezen tudja elképzelni.
Igen, azért ez egy elég szűk terület, és elég nehéz elképzelni valóban ennek a hétköznapiságát. Hát alapvetően azzal kezdeném, hogy két nagyon fontos dolgot az elején így letennék, hogy az egész munkánknak gyakorlatilag esélye sem lenne, hogy működjön, ha nem létezne a Felzárkózó Települések Program. Tehát az, hogy a településeinken, ahova mi járunk, ott mindenhol van egy közösségi ház, amit jelenlétpontnak nevezünk, ahol dolgoznak kollégáink, akik egyébként a hétköznapi szociális munkát, elérést, családok kísérését és számtalan egyéb programot visznek, ezáltal már épül a kapcsolat, a bizalom a településen élőkkel. Tehát nélkülük, az ott dolgozó kollégáink nélkül esélyünk sem lenne arra, hogy bekapcsolódjunk a munkába. Tehát az az első és legfontosabb, hogy mi úgy kerülünk egyáltalán kapcsolatba a kliensekkel, akiknek drog problémáik vannak, hogy a Felzárkózó Településeken dolgozó helyi kollégáink már építik a kapcsolatot, és ők hívnak minket, hogy ha baj van, vagy ha olyan kliens van, akivel foglalkoznunk kell ilyen speciális célterületi szempontból. Ugye ehhez nagyon fontos, és ez a másik ilyen fontos része, hogy ennek az egész rendszerét, vagy egy ilyen alapvetés, hogy az egész rendszerét ezt így a Máltában a jelenlét pontokra fókuszálva fejlesztettük ki. Erre azért volt szükség, mert egész Magyarországon biztosan nem, de Európában sem volt korábban olyan jellegű addiktológiai munka, ami kifejezetten kistelepülési szegregátumokba dolgozik. Tehát ennek a módszertana nem létezett. Ezt teljesen új tűzterepként kellett bejárnunk.
Mert hogy egészen más ez egy nagyvárosban, ugye? Bocsánat, hogy közben, más. Mint egy egészen pici zsákfaluban, világos.
Így van, mindannyian, akik ebbe dolgoztunk szenvedélybetegekkel városba, hajléktalan ellátásba, addiktológiának különböző területein, az eltereléstől a prevencióig, tehát rengeteg területen, de ez a kistelepülési
speciális
használati mód, ez nagyon speciális. Abban az értelemben, hogy mind a szerek, amiket használnak, mind az elérhetősége, mind az egész kulturális beágyazottsága, az egészség magatartása az ilyen jellegű településeken élőknek, vagy a szegregátumban, a nyomor kultúrájában élő embereknek, nyilván ezekre számos kutatás van, de kifejezetten a droghasználatot célzó szakmai módszertan vagy ajánlás nem létezik. Tehát innen indultunk. És akkor azt gondoltuk, hogy nekünk van egy hatalmas helyzeti előnyünk, hogy a házon belül a jelenlét munkához tudunk kapcsolódni. Igen, csak akkor jöttünk rá, vagy akkor az első ilyen akadály, amit meg kellett ugranunk, hogy a kollégáink, akik dolgoznak a jelenlétpontokon, legyenek ők egyébként akár egy nagy maga felsőfokú végzettségű szociális szakemberek, de ez nem mindenhol van itt, tehát ez nagyon változó, de nagyon jó kollégáink vannak, de nem biztos, hogy mondjuk az addiktológia vagy a drogterületen képzettek, vagy ha nem is képzettek, hogy egyáltalán képbe vannak azzal, hogy mi ez, hogy néz ki, milyen hatásai vannak, hogyan lehet észrevenni, és így tovább. Tehát nagyon izgalmas volt az első egy-másfél év, az nagyon sok képzéssel telt, ahol megpróbáltuk, hát mi úgy hívtuk, hogy drogprevenciós alapfogalmak, vagy más néven ilyen beszéljünk közös nyelvet, tehát ha én mondjuk azt mondom, hogy valaki krekkezett, vagy azt mondom, hogy kristályozott, akkor akikkel én dolgozok, kollégák, akkor tudják, hogy mire gondolok. Tehát ilyen fogalmakat adtunk át, tanítottunk, beszéltünk át közösen, és próbáltunk így egy nyelvet beszélni a kollégákkal, akik nagyon sokszor nagyon hatékonyan támogatják a mi munkánkat, és akkor így mi tudunk utazó ügynökként ugye kapcsolódni a különböző addiktológiai esetekhez. Ami még nagyon fontos volt, ez az első, és akkor talán az első kérdést meg is válaszoltam, hogy azzal kezdtük a munkánkat, hogy felmértük a drogfertőzöttséget minden településen egyesével, mert hogy azt nagyon-nagyon láttuk, hogy hatalmas a szórás. Tehát az egészen érintetlen, gyakorlatilag drog, egy ismeretlen fogalom a településen, és soha nem is volt, és egy maximum itt az alkohollal küzdenek, de gyakorlatilag se díler, se tehát ugye nincsen terjesztő, magatartás nincsenek. Használjuk, van ilyen település is a felzárkozó települések között, hál' Istennek nagyjából a 40-50% azért inkább ilyen, vagy nem látszódik annyira a probléma, vagy nem okoz a hétköznapokban nagyon komoly problémát. Vannak nyilván, akik közepesen érintettek, és akkor vannak a súlyosan érintett települések, miért itt zöld, sárga és piros kategóriában rendeztük, és gyakorlatilag hát nyilván az erőforrásokat fókuszálva, mi a piros településeken kezdtünk el intenzívebben dolgozni, tehát oda már nem csak akkor járunk, hogyha külön hívnak, hogy van egy-egy eset, hanem oda rendszeresen járunk. Prevenciós foglalkozásokat tartani a fiataloknak, felnőtteknek tájékoztató előadásokat, és akkor...
Csak ezt úgy kell elképzelni, hogy már hogy meghirdetik, pont úgy, mint egy, mint máshol, nem tudom, a kultúrban, a zenés táncos összevetett, és akkor arra számítanak a szakemberek, hogy egy pár kliens csak beesik, ugye? De ez teljesen esetleges, nem?
Bizonyos településeken, ugye vannak olyan programok, amit meg lehet így hirdetni, tehát mondjuk egy tájékoztató előadást, vagy prevenciós előadást, gyerekeknek foglalkozást, ezt meg lehet hirdetni egy hirdető falon. Azért azt, hogy mondjuk megkérdessük, hogy szenvedélybeteg függőket várunk beszélgetésre, vagy rehabilitációs célú elhelyezésnek az előkészítésére, ehhez már azért hosszabb megépítő munka kell. Ugye ezért szoktuk inkább ilyen nyilvános, általános előadásokkal, utcafórumokkal, önkormányzati tájékoztatókkal kezdeni, és ott elkezdjük hirdetni, hogy egyébként van ilyen lehetőség. És hogyha van helyben olyan kollégánk a jelenlétponton, aki ezt így szervezi,
menedzseli,
és akkor gyakorlatilag van olyan településünk, ahol megérkezünk, és akkor délelőttől már fél óránként be vannak osztva azok a kliensek, akikkel egyébként a helyi kollégák már a bizalmat, meg az őszintességet már megugrották. És ezért mondom, hogy a mi munkánk az picit ilyen, nem akarom azt mondani, hogy szakbarbár, de hogy mi tényleg már olyan kézhelyzetekre
helyre-tétre mennek, igen.
Le van szervezve, már van egy szociális iroda, ami működik, fűtve van, lehet ott teázni, kávézni. De azért mondtam az elején, hogy enélkül nem működne. Tehát anélkül, hogy valaki nekünk ez helyben már az alapvetéseket
előkészítse, igen.
Itt nyilván, amiben a kollégák a segítségünkre szorulnak, az egyrészt az ellátórendszeri ismerettségünk, tehát az, hogyha mi elkezdünk dolgozni egy kliensre, akkor tudjuk, hogy mi a következő lépés, tehát kórház, rehab, hogyan lehet odaeljutni, milyen szűréseken kell átesni, hogyan veszük fel az első interjút, az előgondozást, a motivációt, hogyan ébresztjük a kliensbe, vagy tartjuk fenn. Tehát ezek már addiktológiai szakterületi tevékenységek, tehát ezt mi visszük, de azt a bizalomépítést, vagy azt a, hogy mondjam, a feltárását, vagy egyáltalán a elérését a problémának, azért az többnyire a településen dolgozó kollégáink végzik.
László is mondta, hogy ezek ilyen horgonyok, ezek a jelenlétpontok, és azon gondolkoztam, hogy mert nem akartam álnaívnak tűnni, csak nem hallott az előbb, hogy közbevágtam, hogy nyilván tehát oda kell csábítani ezeket az embereket, hát ki menne oda magától most egy előadást meghallgatni, hogy ő ne legyen drogos, vagy ne legyek alkoholista, vagy ne. Tehát nyilván kell a kávé, kell a meleg hely, kell a tea, kell a nem tudom micsoda. Tehát hihetetlen nehéz lehet ezek, mert ha ott vannak, igen. Már, ha már sikerül kontaktot, akkor gondolom már valami meg tud indulni, legalább esély van, hogy megindul ez a fajta munka, de ez ott óriási feladat. Ez a becserkészés, igen, majd nem ez jutott eszembe.
Egyébként az is nagyon fontos benne, hogy nagyon ritkán hirdetjük így meg, hogy aki le akar szokni. Tehát ugye nagyon ritka az, hogy a függő, úgy hívjuk gyakorlatilag ilyen szakszóval, hogy rejtőzködő klienskör, tehát rejtőzködő populáció, mert még a leszakadó térségekben belül is, a szegregátumokon belül is azért vannak, hogy mondjam, mondjuk a szociális munkával jobban együttműködő, nyitottabb kliensrétegek, és vannak olyanok, akiket még a nagyon komoly programokkal is nagyon nehéz elérni, mert szégyelli, bűnöző életmódot folytat, nem akar kontaktálni, nem akar, hogy a nevét felírják. Fél attól, hogy következmények. Egyébként mi ezt hozzátenem, és nagyon-nagyon fontos, hogy az én csapatom az prevenciós és szociális munkát végez, addiktológiai munkát. Tehát mi dílerekkel nem foglalkozunk, az a Laciék esetleg, ha van ilyen történetek, nem is gyűjtünk se információt, se semmit, ami erre vonatkozik. Nyilván a klienseink
védelme az első.
A titoktartás az nálunk minden ülésen egyértelmű, tehát hogy soha semmilyen rendőrségi együttműködésben nem vettünk még aktívan részt, maximum ilyen prevenciós vagy tájékoztató jelleggel, de információt sosem gyűjtünk, hanem nagyon gyakran inkább olyan programokat hirdetünk meg, hogy mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy a drogosok jöjjenek, hanem azt mondjuk, hogy jöjjön a lakosság, mert tudjuk, hogy az itt élőket zavarja a droghasználat. És akkor jönnek a hozzátartozók, a nagymamák, a szülők, a testvérek, a házastársak, vagy a szomszéd. És elkezdenek a településen ők panaszkodni, hogy hát már nem bírják, már nagyon sok a drogos, lopnak, félnek tőle a gyerekek, stb. elkezdődik téma lenni a településen ez a kérdés, elkezdenek róla beszélni a hétköznapokban, van lehetőségük ventilálni, megosztani velük ezeket a kérdéseket. Mi meg a másik oldalról elkezdjük egy picit érzékenyíteni őket, hogy igen, látjuk, hogy probléma, de nem feltétlen az a megoldás, hogy mindenkinek lakat a kezére meg a kötél a nyakába, mert hát ugye az indulat az nagyon...
Hát, hogy alternatívák is vannak a megoldáson.
Hanem, hogy ez egy betegség, amire van megoldás, miből fel lehet épülni, ennek hirdetjük a hitét, meg hirdetjük ennek a reményét, hogy van felépülés, hogy lehet hozzánk jönni, hogy tudunk segíteni, csak együttműködésre van szükségünk, nem vagyunk előítéletesek, nem fogjuk elmondani mindennek azt, aki drogos, nem nyomjuk fel a rendőrségnél, gyertek nyugodtan, kaptok egy csáját, leülünk beszélgetni, nem kötelező semmi, stb. És akkor először megjelenik egy droghasználó, mondjuk behozza az anyukája a gyereket, vagy behozza a felesége, vagy a férje az anyukát, mert a nők is érintettek nyilván. Egy hozzátartozó általában mindig van a dologban. És akkor bejön az első. Akkor leülünk el beszélgetni. És azon kaptuk magunkat, hogyha bejött az első, megyek vissza két hét múlva ügyeleti napra, és már hárman vannak. Na, mondom, akkor már itt szólt a többieknek, mert az a tapasztalata egy használónak, hogy ott őt nem elítélik, nem számon kérik, nem büntetik, hanem megkérdezik, hogy hogy vagy, mi van veled, mit szeretnél az életben, hol vagy elakadva, milyen problémáid vannak, lakhatásod megoldott-e, elvonási tüneteid vannak-e, hogyan kezeled, amikor nem jutsz hozzá, milyen céljaid vannak, családoddal mi a helyzet, a gyerekeiddel mi a helyzet. Elkezdenek megnyílni, látják, hogy emberként beszélgetünk velük, a méltóságot megadjuk nekik, az emberi méltósághoz való jogot, az ítéletmentes beszélgetést, és ez nekik nagyon ritka. Egy ilyen településen azért, ha valaki kilóg nagyon a társadalomból, vagy az ottani közösségből, azért el van mondva mindennek. Szóval ott a drogos kutya, az ilyen olyan, azt nagyon kéne lőni, szóval nagyon csúnyán tudnak egymással bánni. Nyilván sok a sérelem, sok a nehéz helyzet, tehát ez is érthető, de hogy mi meg valami egészen más hangon kezdünk el velük beszélni, amire hát nem egyszer az első interjú során el is sírják magukat, mert azt érzik, hogy hát velük még lehet az életben nem beszélt senki. Előítélte mentesen, nem ítélkezően, odafordulóan, megértően, empatizálóan. Nyilván ez a szakmánk, ez a szociális munkának az alapja, és az addiktogén munkának is az alapja. És akkor, amikor ez a kapcsolat és bizalom kiépül, akkor onnan tudunk egy hosszabb folyamatot. Ez van olyan, amikor egy találkozás, még egy találkozás, és már két hét múlva megyünk a rehabilitációs intézetbe, mert mondjuk neki van olyan motivációja, vagy lendülete, hogy a családja támogatja. És nyilván van olyan kliensem, akivel két éve találkozgatok rendszeresen, általában jön is, de valahogy nem jutunk el addig, hogy ő elinduljon. Most talán majd lehet, hogy egyszer, tehát mindig ott van a lehetőség. Csak nagyon-nagyon fontos az addiktológiában, és ez egy ilyen jelmondatunk, hogy mi a kliensek helyett nem tudunk változni. Tehát itt nincsenek, Magyarországon egyáltalán nincsen kényszergyógykezelés, tehát hogyha valaki örjön, vagy nagyon rossz állapot van, akkor nyilván mentő kijön, beviszik, két nap múlva kiengedik, de hogy a szenvedélybetegségről való leszokás, vagy szóval a szenvedélyekről való lemondás, a leszokás, a felépülés, a kényszerből nem megy. Ez sajnos egy alapvetése a szakmánknak, tehát szomorú, de van olyan, amikor el kell engedjük a klienst, van, amikor tragédiák vannak, mert nem jut el addig az erőforrásai nem elegek hozzá, vagy a motivációja, vagy egyáltalán a belátása, vagy már annyira rossz állapotba kerül a sok évnyi droghasználattól, hogy már nem lehet rajta segíteni, de ezekkel a kliensekkel is végig abban az emberi méltósághoz való jogot, hogy ha segítséget kér, akkor mi ott vagyunk, akkor azt folyamatosan biztosítjuk.
Egy dolog jutott eszembe, hogy önök tanulták ezt, és gyakorolták ezt, és tudják ezt, de mennyire más, és ezzel kezdtük, hogy egy kis településen mennyire más szenvedélybetegnek lenni, drogosnak, mert ezt az előbb fölvázolta, hogy még az is sokkal nehezebb, még ott nekik sokkal nehezebb, mint városban, ahol úgy el van, úgy nincs az a számkivetettség, amit itt az előbb felvázolt, Máté. De hogy önöknek igen, is ezt tanulni kellett, hogy, és ezt is már említette, hogy itt az egész más, és mások a kliensek is ettől, hogy mást kapnak, amikor utána ott hagyják a szakembert, és élik a napi életüket.
Igen. Azért nekünk, akik ebben dolgozunk, volt abban az értelemben gyakorlatunk, hogy akik mondjuk hajléktalan, vagy budapesti hajléktalan ellátásban, vagy mondjuk prevencióztunk, én például a gyerekotthonokban többször, illetve mondjuk saját élményből én éltem ilyen kis településen, szóval a kollégáim közül is többen nem messze lakunk azért ezektől a térségektől, meg azért úgy választjuk ki a kollégákat, hogy azért ez a jellegű tapasztalatuk, vagy legalábbis talpra esettségük, hogy egy ilyen helyzetben ne szeppenjenek meg. Az mindannyiunknak megvan. Ebben tényleg a gyerekotthonokban való munka, a speciális gyerekotthonok, a börtönökben végzett prevenciós munka, megkereső munka, hajléktalan ellátás, azok jó belépők ahhoz, hogy valaki ebbe így el tudjon kezdeni dolgozni. De nyilván itt ez nagyon meg van nehezítve azzal, hogy mondjuk egy budapesti hajléktalanságnál ugye azt látja az ember, hogy vannak a nyomorban élő hajléktalan emberek, és van a budapesti egyéb lakosság, akik amúgy jól élnek, vagy akár egészen extrán jól élnek. Még egy felzárkózó településeken nagyon gyakran az van, hogy az átlag sem él feltétlen sokkal jobban, mint egy dokhasználó családja. Ott lehet, hogy több a veszekedés, a kiabálás, a verekedés, tehát ott a balhék, a konfliktusok többek, de hogy azért a motiváció szempontjából nehéz dolgunk van, mert,
hát igen,
mert
hova?
Alapvetően igen. Nagyon nehéz az élet. Tehát még az is fázik, aki nem dolgozik, igen. Az is éhes néha, neki sincs mindig jó cipője. Hát minek hagyja abban, mert akkor legalább, ami be van állva, nem érzi, hogy fázik, vagy addig nem érzi, hogy lyukas a cipője, vagy addig nem tomorkodik, amerre elvették a gyerekét mondjuk a gyermek. Szóval, hogy azért a problémák mértéke az nagyon sűrű. És nagyon sűrű az a közeg, amiben ők végül a problémáik elfedésére, vagy a fájdalomcsillapításra, vagy nyilván ez egy egyéni dolog, de végül a dolgokat választják. Tehát ebben az értelemben igen, van azért egy erős különbség, hogy maga a közeg is elképesztően nehéz, és nem feltétlenül támogatja a felépülést, de hát ez már sajátja a munkánknak.
Ez igen sajátja, és ez az utolsó dolog, hogy van utánpótlás, Máté, és nagyon örülök, hogy ilyen személyes volt a beszélgetés, meg hogy erre is rávilágított, tényleg az ember végig gondolja ezeket, hogy hallgatjon.
Mármint abban az értelemben, hogy felhasználók...
Nem, abban gondolom, hogy van, azt minden településen lehet látni. Azt, igen, hogy Kovács László is mondta, azért olyan település, hogy nincs valamiféle szenvedélybetegség, ott még nem látott az ember, a szakember sem.
Nagyon ritka.
De hogy önök ehhez a fajta munkához, ehhez a nehezített körülményekhez is találnak utánpótlást, fiatal csillogó szemű szakembereket, akik mindezt vállalják?
Hát egyébként pont abban, annak a lépcsőfokán állunk most ezzel a projekttel, hogy most 5 fővel dolgozunk az országban, tehát nagyon kevés, Budapesten vagyunk 3-an és Miskolci régióban 2 fő, hogy pont eljutottunk arra a szinten, hogy most már érdemes lenne előrelépni és bővülni régiós szinten, tehát most pont Nyíregyházára veszünk fel 2 kollégát, tervben van idei évben, hogy még a pécsi régióba, tehát Baranya megyébe bővülünk, és eddig úgy néz ki, hogy sikerül jó kollégákat találni, vannak nagyon jó szakemberek egyébként, akik az elmúlt években különböző szenvedélybeteg területeken nagyon jó tapasztalatokat szereztek, és nekünk meg megvan már most ez az 5 éves tapasztalatunk, hogy ha van egy jó alapanyag, akkor azért elég hamar a módszertant, hogy mi hogyan csináljuk, vagy nekünk mi a módszerünk, azt elég hamar át tudjuk adni, és hogy megértjük egymást, akkor elég gyorsan fel tudnak zárkózni. De nagyon fontos, és ebben nagyon-nagyon hálás is vagyok egyébként a máltai szeretetszolgálatnak, hogy nem pusholnak minket olyan értelemben, hogy ha meghirdetünk egy állást egy ilyen speciális pozícióra, akkor nem kell 2 nap múlva embert felvegyünk, hanem inkább az van, hogy legyen jó ember, de türelmesen megvárjuk, hogy az ember megérkezzen. Tehát most például az előző pozíciók, amit említettem, azért ide egy jó pár hónapos türelem volt, mire meglesztek a megfelelő kollégák, de inkább így, mint hogy aztán
csalódás legyen
valamelyik felett. De nem egy könnyű munka, szóval nem állunk sosem rágba macskát, rengeteget kell autózni, nagyon sok a kudarc, nagyon sok a visszaesés, szóval azért ez egy kudarcokkal terhelt munka tud lenni, de nyilván az apró pici eredményeknek mindig örülünk, azt mindig megünnepeljük, és akkor így azért nekünk is megmarad a motivációnk, hogy folytassuk.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy ilyen hosszan és ilyen őszintén tudtunk beszélgetni Tóth Máté, a Felzárkózó Települések Program bűnmegelőzés és drogprevenció szakterületének vezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen, és nagyon jó munkát, és sok jó kollégát majd önnek. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra mindenki.